Még drágább egészség. A kormány döntött, mindenért fizetni kell a betegellátásban. Enyhül a magyar-szlovák feszültség? Helyszíni riportunk Diószegről, ahol egy magyar fiatalembert bántalmaztak. Búcsú Faludi Györgytől. A hírnév, az elismertség és az élet dolgai, ahogy a költő utolsó, eddig még be nem mutatott interjújában beszél róla. Széndioxidból üzemanyag. Vendégünk lesz Olá György, Nobel-díjas magyar kémikus, akit munkásságáról és arról kérdezünk, hogy milyennek látja a magyar kutatás helyzetét a világban. Harcban a fővárosért. Ízelítő Demszki Gábor és Tarlós István főpolgármesterjelölt kampányából. Kilkos sütemény. Munkatársunk utána járt, hogy miért okozott ilyen komoly 4 esetben halállal végződő megbetegedést a szombathelyi desszert. Kitelepítettek és elhurcoltak. Emlékezés a feledhetetlenre. Családuk a semmi ágán.
Önök a heti hírmondót látják élőben. A Duna Televízió budapesti stúdiójában Csáki Zoltán.
Köszöntöm nézőinket a heti hírmondó 625. adásában. Műsorunk telefonszáma az adás ideje alatt 489-1700, ezen hívjanak bennünket, de várjuk kérdéseiket, észrevételeiket e-mailben is. Mindenért fizetni kell, ez a kulcsmondata a kormányülésen az egészségügy átalakításáról született döntésnek. Egyedüli engedmény a tervekhez képest, hogy a gyógyszerek kiváltásakor nem lesz dobozdíj. A koalíció átfogó reformról, az ellenzék társadalombiztosítási kassza lyukainak betöméséről beszél.
A lépéssorozat első elemeként a jövő év januárjától kell majd fizetniük a betegeknek a házi orvosi vizsgálatok, a szakorvosi rendelés igénybevétele vagy kórházi kezelés esetén naponta, illetve alkalmanként 300-300 forintot. Azonban van felső határ. Ez pedig évente 6000, illetve mindhárom szint igénybevételekor összesen 15000 forint. A költségviselés alól azonban alanyi jogon mentesül mintegy 4 millió ember. A TB járulék megfizetését viszont a korábbinál szigorúbban ellenőrzik majd. Ugyanakkor, ha valaki beutaló nélkül megy orvoshoz, akkor az alapdíj kétszeresét kell fizetnie, ha pedig indokolatlanul vesz igénybe sürgősségi ellátást, akkor ennek 1000 forint a díja. Az egészségügyi ellátás tehát szigorúan biztosítási alapokra kerül, mert nem tartható fenn az a gyakorlat, hogy valaki ne, vagy csak aránytalanul kis részt vállaljon, ha befizetnie kell, viszont a szolgáltatások teljes körére tartson igényt, jelentették be a kormányülés után. A döntés minden bizonnyal az alacsony jövedelműeket, mindenekelőtt az amúgy is több orvosi ellátásra szoruló nyugdíjasokat érinti érzékenyen.
Nem örülünk neki. Na hát nem örülünk neki, az biztos, hogy nagyon rosszul érint bennünket.
Eddig 12000 forintba került a gyógyszerem, most lehet erre számítani 4-szer egy hónap elmegyek az orvoshoz, és 58000 a nyugdíjam. Akkor lehet gondolni, hogy fogunk élni.
Olyan biztosítás képe rajzolódik ki, ahol igenis fizetni kell jövedelem arányosan és mindenkinek, és a szolgáltatások jelentős része ellenőrzött járulékfizetés ellenében vehető igénybe, és ezen túlmenően egyfajta rendezettség körvonalazható az igénybevétel területén, hiszen az egészségügy drága, költséges.
Az ellenzék szerint viszont egyáltalán nem reformról, hanem az állampolgárok újbóli megsarcolásáról van szó.
Ez a céltalanság programja, illetve egy célja van, hogy spóroljon és pénzt vonjon be a rendszerbe, mert csődbe van az ország. A reformhoz semmi köze, hiszen az ellátás, mint olyan, és az egészségkultúra az egy összetett dolog. Az orvos az orvoslás biztonságát és lehetővé tételét nem segíti az, hogyha az orvosfordulást pénzhez kötjük, ha a szakorvoshoz fordulást még több pénzhez kötjük, és ha minden benfefő napért pénzt kérünk a betegtől. Ugye ez egy pénzbehonás. A pénz kiadás csökkentése pedig az, hogy megszüntették a teljes támogatású gyógyszerkört, tehát mindenért fizetni kell.
A szaktárca szerint viszont a különböző címeken beszedett összegeket béremelésre és a szolgáltatások színvonalának emelésére lehet majd fordítani.
A társadalombiztosítási járulékból egyedül már jelenleg is képtelen az egészségügyi ellátórendszert fenntartani, az állam adóbevételek is hozzájárulnak az egészségügyi rendszer működtetéséhez. Másrészt nemzetközileg elfogadott gyakorlatról van szó, az Európai Unió országainak többségében van ilyen igénybevételi díj, ez nem sérti meggyőződésem szerint a társadalombiztosítás elvét. Tehát itt pusztán arról van szó, hogy a szolidaritás határai nem végtelenek, emellett az egészségügyi rendszer használatakor van egy egyéni felelősség is.
Tény ugyanakkor, hogy Szlovákiában a héten törölték el a néhány évvel ezelőtt bevezetett vizitdíjat, mert nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A hazai ellenzők szerint is az így megnövekedett adminisztráció miatt elveszítjük a réven azt, amit a vámon nyertünk. Pótcselekvésről van tehát szó, valódi reform helyett, mondják.
Ez sehova nem vezet. Ez nem reformlépés, nem is annak az első lépése vagy előkészítése. Ez egy szükséges lépés ahhoz, hogy elinduljunk valahol a pénzügyi egyensúlyhoz. De az egészségügy nem egy pénzügyi egyensúlyt teremtő ágazat, hiszen az egészség és az egészségügy pénzbe kerül. Ahhoz, hogy átalakítsuk, hogy pénzt kell bevinni a rendszerből, nem pénzt kivinni a rendszerből.
A most bejelentett, még az országgyűlés elé kerülő javaslatok nyomán jövőre 30-35 milliárd többletbevételre tehet szert az egészségügy. A járulékfizetés hatékonyabb ellenőrzése érdekében pedig szintén január 1-től új hatóságot, egészségügyi felügyeletet hoznak létre. Ezzel együtt szigorodnak a gyógyszerfelírás szabályai, és nyilvános lesz a gyógyszertámogatás mértéke is.
A bécsi Süddeutsche Zeitung Szlovákia és Magyarország feszült kapcsolatairól számolt be a hétvégén. A tekintélyes német lap arra mutat rá az írás bevezetőjében, hogy a radikális szlovák nacionalistáknak a pozsonyi kormányba való újabb részvétele súlyos viszályt gerjesztett a Magyarországhoz fűződő viszonyban. Számos magyar ellenes incidens is történt, azonban az emberek továbbra is békében szeretnének élni, úgy, hogy éltek egymás mellett az elmúlt esztendőkben is Szlovákiában.
Szombati forgatag a Galántai piacon. Az erre járó idegennek nyilván feltűnik, hogy egyaránt hallani szlovák és magyar szót is mindenfelé. A vegyes lakosságú városka lakói békében megférnek egymással, de meg is van mindenkinek a véleménye az elmúlt hetek szomorú magyar ellenes eseteiről.
Hát mit üféljünk? Hát ide figyeljen, ez volt nem csak most. Hát volt, hogy ránk írtak a telefonbúdékra, rajtak, magyar is adunnal, meg ilyen butaságokat csináltok. De ez nem így kövenni. Egy buta, meggondolatlan ember, aki ilyet csinál, tudja. De nem bánnak bennünket, no. Én nem veszem észre, mert ha én nekem valaki mondaná, hogy miért beszélek magyarul, én oda hívnám azt a szlovák kollégát, és megmondom, te gyerek, én hamarébb itt voltam, mint ég. Én nekem öregapja itt született.
Nekem nincs semmi gondom. Vannak magyar kollégái. Igen, vannak, sőt, én cseh nemzetiségű vagyok. Nincs itt semmi gond. De hallott a magyar-szlovák konfliktusokról. Igen, de itt nem jellemző.
A régi kormány a 8 év alatt azt hiszem nem volt semmilyen probléma. Most, mióta ez az új kormányváltás volt itt, azt hiszem, hogy ilyen szabadabb gondolkodása, még nem tudom, lépésekre engedték a gyöklőt, azt hiszem, hogy így kellene megmondani.
Az emberek többsége úgy véli, a szlovák politikai vezetés tehet mindenről. Azt pedig nagyon sajnálják, hogy a legszörnyűbb nyitrai diákverés kapcsán még nem fogták el a tetteseket.
Tévés Pravan azt mondták, hogy rendben van minden, hogy nyomozza akiket, tehát ha akarták volna, ma megfogták volna őket.
Precedenst kellene szolgáltatni tulajdonképpen, a hiba talán úgy alakult ki az egész, hogy amikor az egyik pártvezér úgy nyilatkozott, ahogy nem kellett volna, akkor kellett volna a kormányfőnek vagy a kormánynak közbelépni és megmondani, hogy hát ez így nem mehet, és ezért aztán ezek a indulatok, és én nem is tudom, hogy minek nevezzem, ezek felszínre kerültek, de főleg a fiataloknál.
Igen.
Idősebbeknél ilyen nincs.
A kisvárostól alig 20 kilométerre található Szlátkovicsovo, magyar nevén Diószeg. Az alig 6000-es lélekszámú városnyelvhatáron fekszik, innen északra már minden település szlovák. Konfliktus vagy verekedés azonban nem sűrűn fordult elő errefelé, és főleg nem azért, mert valaki magyar. A szlovákiai rendőrség ugyan nem bizonyította be, hogy etnikai alapú bántalmazás történt, de egy hete Diószegen is megvertek egy magyar nemzetiségű 19 éves fiatalt. Arnolddal még a kórházban találkoztunk.
Hallottak azt, hogy én magyarul köszönök el a barátnőmtől, és erre egyik felkapta a vizet, mondhassuk úgy is, vagy mint provokációnak egyik a másiknak, és akkor azt mondta neki, hogy hallottad, mit mondott rád? Én még erre közben ott voltam tőlük nem messze, de viszont hallottam, hogy valamit készülnek ellene, mert elkezdtem sietni, de viszont ők sikeresen utolérte, és akkor megtörtént, ami megtörtént. Lényegében nem haragszok rájuk, vagy valamit, de viszont engemet is megdöbbent, hogy nekem ilyet csináltok, mert én azért ismertem őket elég jól, és még mondhassuk azt is, hogy egyben nőttünk fel.
A kisvárosban már mindenfélét beszélnek az emberek. A média munkatársaitól volt hangos az elmúlt hét.
Nem úgy indult, mindegy ilyen nemzetiség ellen irányuló valamilyen összeesküvés vagy bántalmazás. Legalábbis, amit értesültem a rendőrségi kivizsgálások alapján, verekedésnek indult. A bántalmazók, egy problematikus fiúk, akik keresik a konfliktusokat, sajnos nem az első eset, amikor verekeznek. És sajnos ez a fiú rossz időben, rossz helyen volt. Azt elhiszem, azt a részt elhiszem, hogy amikor bántalmazták, hogy közben elhangzottak ezt, hogy szóltál, magyarok, stb. Ez mindezt elhiszem.
Vannak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak tudni az egészről, ugyanakkor a helybéli szlovákság többségének is az a véleménye, hogy pontot kell tenni a hasonló esetek végére.
Itt élek születésem óta. Az emberek itt a boltba is, ha bejönnek, beszélnek szlovákul is, magyarul is. Ott kezdődnek a bajok, ahol nem együtt élnek a szlovákok a kisebbséggel. És persze a politikusok is szítják a hangulatot. Szerintem ez helytelen, ez ellen tenni kell. Senki nem akarhatja, hogy az apróbb konfliktusokból aztán nagyobb baj legyen.
Az emberek nem akarnak mást, mint békében élni, hiszen itt, ezen a vidéken munkatársak, barátok, családtagok lehetnek úgy, hogy az egyik magyarnak, a másik szlováknak született.
A héten Magyarország is, sőt, Európai Uniós szinten is sok bírálat érte Szlovákiát. Sokan vélik úgy, hogy nem hoz megfelelő intézkedéseket az új szlovák miniszterelnök sem. Szigorú az európai parlamenti képviselők állásfoglalása is. Aggasztónak tartja az Európai Unió finn elnöksége a szlovákiai eseteket. Erről Matti Vanhanen finn miniszterelnök beszélt a héten.
Juraj Migas, Szlovákia Budapestre akkreditált nagykövete még évi rendes szabadságát is megszakította, hogy személyesen menjen be a magyar külügyminisztériumba. A raportra azután került sor, hogy a nyitrai magyar diáklány bántalmazását követően Gyurcsány Ferenc is felemelte szavát a szlovákiai magyar ellenes esetek kapcsán. A szlovák diplomácia képviselője ugyanakkor kölcsönös fellépést vár a feszülté vált helyzetben.
Mi a szlovák kormány részéről garantáljuk, hogy ezeket az ügyeket Szlovákiában kivizsgáljuk. Azt kérjük, hogy Magyarországon hasonlóan lépjenek fel a szlovák ellenes incidensek miatt.
Magyarországon szinte valamennyi kisebb és nagyobb politikai párt szót emelt a súlyos helyzet miatt. A többség nem csak az északi szomszédunkban történteket ítélte el, hanem a magyarországi szlovák ellenes jelenségek hátterét is keresték. Szlovákiának ugyanakkor leginkább Brüsszelben és Strasbourgban kell majd szint vallania arról, hogy miért alakulhatott ki alig néhány hónap leforgása alatt ennyi probléma a felvidéki magyarok körül.
Jelezték nekem például az európai szocialistáknál, hogy lesz olyan képviselő, más nemzetiségű, aki ezt szóvá kívánja tenni, nem is kisebbségi az illető.
Gál Kinga néppárti képviselő szerint Szlovákiában nem ismerték fel a politikusok, hogy szavaik a tettekkel okokozati összefüggésben vannak, és ennek már ma súlyosak a következményei.
A politikusoknak felelősségük van, mert a politikus nem beszélhet felelőtlenül a világban, mert mindaz, amit mond, annak rögtön, direkt módon lecsapódása van a társadalomban. És hiheti úgy, képzelheti úgy a szlovákiai ember, hogyha szabad a felső szinten, akkor miért nem szabad neki, és ez eljut egy olyan szintig, amikor ez a primitív atrocitásba tör át. Ennek egyetlen egy és azonnali ellenszere a nagyon következetes elítélése, a nagyon következetes büntetése.
Szlovákia fenyegető ország ellenes kampányt lát a mögött, hogy a magyarországi európai parlamenti képviselők egységes fellépést sürgetnek, sőt szeretnék a többi ország politikusai előtt is minél objektívebben feltárni a történteket.
Teljesen mindegy, hogy magyarokat vernek, romákat vernek, más vallásúakat vernek, más színűeket vernek. Itt nem arról van szó, hogy kit, hanem egyáltalán nem helyén való az a cselekedet, hogy bárkit bántsanak egy országba, csak azért, mert más nyelven beszél, más vallása van, vagy esetleg más színű.
Szlovákia mi szomszédunk, Szlovákiával mi békében és biztonságban szeretnénk élni. Mi a szélsőséges megnyilvánulásokat szeretnénk kiiktatni, mert ezek Szlovákiának is ártanak, nem csak az ott élő magyar kisebbségnek.
Miközben a két ország külügyminiszterei a Szlovák-Magyar Vegyes Bizottság mi hamarabbi összehívását sürgetik, az Európai Parlamentben jövő héten a Magyar Képviselői Fórum dönt majd a további szükséges lépésekről. A szlovákiai civil szervezetek és egyházak képviselői közben tiltakoztak a magyar ellenesség ellen. Nyitrán múlt szerdán szimpátiatüntetést tartottak a rasszizmus ellen.
Életének 96. évében elhunyt Faludi György költő, műfordító, író, a magyar irodalom doányja. A Kossuth Díjas írót pénteken otthonában ért a halál. Faludi két ízben emigrált. 1938-ban a fasizmus, 1956-ban pedig a kommunizmus elől. Egy forgatócsoport a forradalom 50. évfordulójára készített dokumentumfilm kapcsán pár hónappal ezelőtt interjút készített a költőóriással. A következő percekben ebből a soha el nem hangzott utolsó interjúból adunk közre részleteket, amelyben a többek között arról is beszél Faludi, miért hagyna el harmadszor is hazáját, ha fiatalabb lenne.
Én Visegrádon voltam az írói nyaralóba, amikor éjfélkor a feleségem, aki Pesten volt, telefonált, hogy ledöntötték a Szálin szobrot, és most tenne barátnőre. Két szép nap volt. Elterjesztették azt, hogy a Szénatérre ragyonlőttek az oroszok, úgyhogy mutatni kellett magamat, és bementem a belvárosba, és aztán Zsuzsával, a feleségemmel leültem a kőlépcsőre, amelyik levezett a Dunához. Most már nincs kőlépcső, de akkor volt. Az, ugye mellettünk közvetlenül az Erzsébet hídnak a romjai, szemben pedig a Várpalota romjai. Olyan boldogságot éreztük, mint sehol előzőleg azt mondhatnám. Mi 1989-ben boldogak voltunk, hogy leráztuk végre az igát, illetve hullanak a darabok. És aztán lassan így mentünk lefelé, most is megyünk lefelé. Az elsők voltunk, akik kezdtük, és most az utolsók lettünk ezek közt az elsők között. Lengyelek, csehek, stb. Messzebb vannak, mint mi. Románok is, akik pedig még nem tudtak csatlakozni. A két politikai párt veszekszik, és eszi egymást dolgokért, amik lényegtelenek, és erre megy a játék. Olyan mértékig lopnak, mint amilyen mértékig Magyarországot sem loptak még eddig. Az erkölcstelenség, a becstelenség és a tolvajlás nemzeti szokás lett, és ezt mindenki érzi odakint is. Odakint is. A jó hírünk apad talán már egészen elavadt. Szóval én ezt nagyon kevesen merik ezt mondani, Én nem szégyellem magamat egy pillanatra sem azok előtt, akik szégyen teljes munkát végeztek, hogy az arcukba vágjam ezt a gazságot. Régebben megmondták, hogy azért élünk, hogy szocializmus legyen, vagy azt mondjuk, hogy azért élünk, hogy liberalizmus legyen, azért élünk, hogy az osztrák-magyar monarchia megerősödjék, azért élünk, és így tovább. Mindig nagy célok voltak. Mi a cél ma? Mit akarunk? Pénzt? Semmi más? Kanadában nagyon jól éreztem magamat, és nem tudtam volna elképzelni azt, hogy az történik, hogy mint Ferenc Józsefnek arról elneveztek egy hidat, és elneveztek egy nagy teret az akadémia előtt, és Rákosról elneveztek a Rákosi műveket. De élő emberről nem szokás itt semmit, az élő emberről dögöljön meg, és akkor lehet izében, hogyha nem él. De Kanadában nem, Kanadában jó indulatúak az emberek, és szeretik az embert élve is, nem csak holtan. Szóval van egy park, vagy kis park, vagy micsoda, amit elneveztek rólam, és amit meg fogok látogatni hamarosan.
A poétát hallottuk, a 20. század egyik nagy mesélőjét, Faludi Györgyöt, a Recski munkatábor egykori fogját, 56-os szemtanút. Stúdiónkban pedig tisztelettel köszöntöm egy másik 56-ost, a Budapesti Kémiai Kutatóintézet 56-os forradalmi bizottságának egykori elnökét, a Nobel-díjas Olá Györgyöt. Köszöntöm, professzor úr. Apa, de a jó hírünk a nagyvilágban, miként az imént Faludi Györgytől hallottuk.
Hát az én véleményem szerint, tudja, a hírünknek a pozitív részét kell mindig elemezni. Az embereket az egész világon nem nagyon érdekli a másik emberek nehézségei, még az se, hogy tisztességesek, vagy hogy teljesen erkölcsiek, csalnak-e, vagy mi. Ez szerintem egy sajnálatosan túlzásba vitt magyar tulajdonság, hogy egymást kritizáljuk, egymás nehézségeit hozzuk föl. A magyaroknak az én szerény véleményem szerint a világon megérdemelt jó híre van sok mindenért. Hát ugye, amikor zenét adnak, sajnos manapság ugye mindig cigányzene az, amit azonosítanak Magyarországgal. Hát pedig volt Liszt és Bartók és sok mások is. Az én területemen, a tudományban vagy a technológiában is. Ez a kis ország nagyon sokat nyújtott a világnak. Tehát ha szabad így mondanom, Magyarországnak a jó híre az nem mondjuk azon tükröződik vissza, ami rövid magyar látogatásaim alatt. Itt mindig úgy tűnik, hogy ez a centrális probléma, hogy itt pártok egymással harcolnak, vagy politikusok egymást nevezik. Ez mind nem számít. Magyarországnak a neve, a híre, az azon származ, azon alapszik, hogy mitől. Faludi nagy költő volt, és megmondom őszintén, én mindig rendkívül nagyra becsültem. Az ő Villon balladái fordítása az én szememben jobban élvezhető volt, mint Villon eredetie. És még egy érdekesség a szabad ezzel kapcsolatban, ő nagyon kedvesen elküldte a Villon balladái utolsó magyar kiadását egy vagy két évvel egy közös barátunkon keresztül. És ennek a végén ő írt egy két-három oldalas összefoglalást erről, amiről tanultam valamit. Amit tanultam az, hogy az ő Villon balladái, annak egy részét nem Villon írta, ezt Faludi György írta. És miért írta ezt Faludi György? Mert az akkori rezsim cenzorai nem hagyták az ő neve alatt írt dolgokat megjelenni. De amikor magyarországi képviselője elvitte hozzájuk a legújabb Villon Ballada fordítását, hát egyrészt nem tudtak franciául, másrészt nem nagyon értettek az irodalomhoz, azt mondták, Villon az már rég meghalt, ez oké. Úgyhogy ez egy tény, hogy Villon balladái közül egyesekben Faludi az akkori nézeteit és kriticizmusát írta a meglévő rendszernek.
Értem. Ez... Professzor úr, hazánk jó híréhez jelesül ön is hozzájárult, hiszen kémiai Nobel-díjat kapott, most már Amerikában él, oda emigrált a forradalom leverését követően, és munkásságának egyik legfrissebb terméke, amiről szeretném most röviden beszélnénk, ez az Oláféle tüzelő anyagcella, ez egy új energiaforrás. Miről van szó?
Hát tulajdonképpen ez energia fölhasználás. Mi nem csinálunk energiát, mi tárolunk és használunk föl energiát, talán hatásosabb módon, mint máshol. És hát ez az energia cellánk, amit már 10 éve alakítottunk ki, hát ez lassabban, mint én szerettem volna, de kezd a piacra kerülni.
Tehát kikerült már a laboratóriumi körülmények
kikerült
közül?
Kikerült a laboratórium, és egyes nagyvállalatok üzemesítik. Japánban. Ez mondjuk jellemző.
Tehát a világ... kapkodnak érte már a nagy autógyárak bizonyára.
Az autógyárak, ez egy más kérdés. Ugye az autóhoz több energia kell. Ahhoz, hogy energiát hagyson, ahhoz sokkal több energia kell. Az első felhasználások, azok kis energiahasználat, de nagyon, ha van egy cell telefonja, vagy egy kis kompjúterja, abban mindig több funkciót tesznek. Ma már nem csak telefonálni tud, fényképet tud csinálni, az internetre tud menni, el tudja, de ez mind energia kell.
Itt arról van szó, hogy a széndioxidot használja fel ön új energiaforrásként, nem veszélyes ez?
Nem, hát ugye a mi energiacellánk az metanolon, egy egyszerű kémiai vegyületen működik, és hát az elmúlt 5-8 év alatt azon foglalkoztunk, hogy hát ezt a metanolt magát, hogy lehet jobban előállítani olyan módon, hogy ez kitartson a jövőre, és ennek a környezeti hatását is csökkenteni lehet.
Nem növeli az üvegházhatást a klímaváltozás?
Hát ugye bármit ebben a metanolban és egy szénatomban. Bármi, amiben szén van, ha elég, akkor széndioxid keletkezik. A mi, hát mondjuk hozzájárulásunk, ami talán idővel fontos hozzájárulás lesz, hogy mi megoldottuk annak a kérdését, hogy ezt a széndioxidot, ami fölmegy a levegőbe, és okozza a föld klímájának a változását, ezt ne csak a természet tudja recirkulálni, a fotoszintézis az egy lassú...
Tehát akkor ez egy fordított fotoszintézis,
hát tulajdonképpen egy ember által csinált fotoszintézis, aminek a nagy előnye az is, hogy ez ma történik, ez nem kell 100 millió éveket várni, hogy egy új növényből megint kőolaj vagy földgáz alatt.
Ön most Kaliforniába vezet, igaz, egy kutatóintézetet.
Igen.
Jut-e oda a magyar, ugye hát agy exportból magyar kutató is, van-e?
Hát én nem azt mondanám, hogy exportból, én hosszú évek óta igyekszem a magunk lehetőségei között fiatal magyaroknak a tovább képzését, kialakulását segíteni, és járnak hozzám az elmúlt 15 évben fiatal magyarok, akik 1-2 évet töltenek a mi intézetünkbe, és remélem, nem csak, hogy jól kutatnak, de sokat tanulnak is, és a legtöbbjük hazajön. És ennek Magyarországnak komoly hatása kell, hogy legyen.
Ön hazajön a forradalom 50. évfordulójára? Hol ünnepli?
Én nagyon keveset utazom ma már, és a forradalom 50. évfordulóját Los Angelesben ünnepeljük, és egy nagyon kedves ismerősünk, Szörényi Éva, aki valaha Magyarország vezető színésznője volt, Éva szervezi ezeket az ünnepségeket, és mi ehhez járulunk hozzá.
Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelte jelenlétével a heti
híradót. Nagyon örülök.
Sok egészséget kívánok, és jó munkásságot.
Köszönöm szépen. Is.
A hétvégén három parlamenti párt kezdte meg az őszi önkormányzati választások előtti kampányát. Az MSZP szombaton a fővárosban, a Fidesz ma Szolnokon rendezte meg kampánynyitóját. Az MDF tegnap kezdett Budapesten, míg az SZDSZ csak a jövő hétvégén indítja el kampányát. A legkiélezettebb versenyre a fővárosban lehet számítani, ugyanis ha az ellenzék átveszi a hatalmat a fővárosban, az átrendezheti Magyarország politikai térképét.
A Nagyvásárcsarnokkal szembeni Fővám téren gyülekezett Tarlós István kampánycsapata, hogy elkísérje 5. kerületet bejáró körútján a független főpolgármester jelöltet. A 3. kerületi polgármester sétáinak célja, hogy elképzeléseinek helyességét kontrollálja, valamint ismertségét a Duna jobb partján élők körében is javítsa. Bár a Váci utca kávézóiban ücsörgő külföldi turisták ovációval fogadják Tarlóst, a legfrissebb közvéleménykutatások szerint a fővárosiak körében Demszky Gábor tartja előnyét. Az MSZP-SZDSZ főpolgármester jelöltjét a biztos választók 51%-a látná szívesen újfent Budapest élén az október 1-i választások után, míg Tarlóst 39%-uk.
Speciál személyesen én nem nagyon hiszem el, hogy a budapestiek több mint 50%-a Demszky Gáborra fog szavazni, de lehet, hogy ez az én bajom. Annyi világos és egyértelmű és elfogadható számomra, hogy matematikai alapon is ez a verseny csak Demszky Gábor és köztem dőlhet el. A többi jelölt előtt persze tiszteletből megemeljük a kalapunkat, de én kizárólag Demszky Gáborra koncentrálok már.
A kampánykörút következő állomásán a Ferenciek terén a fideszes Rogán Antal belvárosi polgármester jelölt fogadja Tarlóst. Óbuda első embere ugyanis az ellenzéki párttal kötött választási együttműködést. A megállapodás szerint győzelem esetén az ellenzékieknek is felajánlhat egy főpolgármester helyettesi posztot. Hogyan viszonyulna az ajánlathoz az MSZP, azt még korai lenne megítélni. Minden esetre a kerület jelenlegi szocialista polgármestere a pénteki találkozót is visszautasította.
Megértem tulajdonképp Steiner polgármester urat, mi mást tehetne, hiszen az MSZP-nek nem lehet saját arca ebben a kampányban, kényszerűen beálltak Demszky Gábor mögé. Lendvai Ildikó is mindig az együttműködő ellenzéket kéri ugye a parlamentben. Én sem teszek mást, biztos vagyok benne, hogy a kampány elmúltával a praktikus együttműködés az életképes lesz.
A kampánystáb vonulása szemmel láthatólag színt vitt a pénteki dugóban Pestről Budára araszoló autósok és a még be nem zárt Kossuth Lajos utcai üzletek alkalmazottainak életébe.
Hát ezekről a bezárt üzletekről adhatna ki közleményt az SZDSZ új generációs tagozata talán. 2004 óta be van deszkázva, mint egy vidéki WC.
A főpolgármester jelölt ezúttal az SZDSZ azon nyilatkozatára utal, amelyben a Miéptől és a Jobbiktól való elhatárolódásra szólítják fel. Tarlóst keddi újlipóti látogatása során az SZDSZ új generációjának aktivistái próbálták megakadályozni, hogy belépjen a Hegedűs Gyula utcai zsinagógába.
Demszky Gábor szereti a rendetlenséget, szereti az anarchiát, összetéveszti a liberalizmust az anarchiával. Az, hogy engem ki akar tiltani a köztársaság térről, vagy azok az emberek, akiket mondjuk úgy, hogy rám úszít, nem akarnak beengedni egy templomba, ezek rendkívül durva antidemokratikus és antiliberális megnyilvánulási formák.